Tehát tényleg ez a ma este téma antiszemitizmus, a hazaállásunk az antiszemitizmushoz, mit szabad tenni ellene, és mit nem szabad tenni ellene. Ez egy nagy kérdés, és több oldalról lehet vizsgálni. Az első, a legfontosabb az maga, az a kérdés felmerül. Ugye régen, és nem is olyan régen, ez a kérdés nem merülhetett fel, mit szabad tenni, semmit nem szabad tenni. Hallgatni kell, és elfogadni, és örülni annak, ami van. Most már fel lehet tenni a kérdés, hogy mit szabad tenni, és mit nem szabad tenni. A ilyen antiszemitizmus ellen a kérdés, akkor most mégis mit szabad, és mit nem szabad. Nagyon sok oldalú a kérdés. Először maga az antiszemitizmus, ugye a zsidó gyűlölet, ez olyan régi, amilyen régi a zsidók. És az a fajta ilyen érzékenység ehhez, érdekes módon már a Bibliában a legelején találkozunk ezzel, és hol? Mózes első könyvében Jákob, ősatyánk, amikor ott van a Simon és Lévi nagy akciót indítottak, hogy megvédeni a nővérüknek a becsületét, a Dínát. Erre mit mond Jákob? Mit fognak mondani a szomszédok? Ezt mondja Jákob neki. Ez így nem volt jó, miért nem kérdeztettek előtte, mert a szomszédok mit fognak mondani. Szóval már Jákob ősatyánk, az volt a gondja, hogy mit fognak mondani a szomszéd. Érdekes módon, hogy a kommentátorok tényleg felteszik a kérdéset, ha csak az volt a problémája a szomszédok, akkor ezek szerint egyetértett? Ugye úgy tűnik, mint ő nem tiltakozik maga az akcióra, hanem mi lesz ennek a hatása a külkapcsolatokra. Akkor ezek szerint maga a dolog az nem szól haza, mások azt mondanak nem, mert ez csak az egyik módja, hogy kifejezte, hogy nem értett egyetezett. Mindenképpen az a szomszédok, a zsidók és a szomszédja közötti viszony az már mondom nagyon régi. Mi lehet az oka az antiszemitizmusnak? Van egy talmudi mondás erre. Ugye épp előbb említettem, hogy elővettem ilyen régi újságokat, interjúak, riportok, ami készültek velem, a Chabadról is, minden olyan hasonló dolgok, akkor említettem ezt a hosszú interjú a mai napban, 1991 elején. Az is egyik kérdés az volt, hogy most mi az oka az antiszemitizmusnak. És akkor említettem benne, hogy figyel. Mindenféle magyarázatot már mondtak, hogy miért gyűlölnek a zsidókat. Egyszer azt mondanak, hogy mit tudom én, ezt még a németek kapcsán, a náci kapcsán is mondanak, hogy ezek az oszt-júde, vagy mi ilyesmi, oszt-júde, hogy ilyen, mit tudom én, ilyen kaftános, szakálas, pajeszos zsidók, és ez borzasztó, zavarta őket, a nácikat, tehát ilyen, igen, de közben Németországban nem voltak olyan kaftános zsidók. Szóval egyik oldal azt mondja, amikor a zsidó ilyen túl zsidós, és talán még szegénes, és nem ilyen drági műveltsége van, akkor az a baja. Ha pedig túl gazdag, akkor a Rothschildnak, akkor megint az a baja, hogy elveszi mindenkinek a pénze. Szóval az nem lenne logikus elfogadni, hogy mindig valamikor még az ellenkezője is. Itt az az ok, szerintem kár ebben keresni az ok. És erre jön a talmudi mondás. A talmud azt mondja, ez lényegében egy szójáték, de van benne sok igazság. Ugye melyik hegyen kaptunk a 10 parancsolatot? A Sínai hegyen. Sínai, magyarul, de héberül a Sínai. Sínai teljesen másképpen van írva héberül, csak hangzik hasonló, ezért mondom, egy szójáték. A Sína az a gyűlölet. Sínai hegyen, az a hegynek a neve. Azt mondja a Talmud, nem véletlen, Sínai hegyen, mert onnan származik a zsidó gyűlölet. Azt jelenti, attól, hogy mi kaptunk a Tórát, és más, más a hitünk, más a szakásunk, más a hazaállásunk, sok minden, ez innen származik a zsidó gyűlölet. Kiválasztják, vagy a másság, én inkább a másságra...
De ez egy pozitív kiválasztottság.
Irítkedni lehet, de mindenképpen ugye ez a másság, ez az, amit sok ember nem képes felfogni, hogy nem csak ő, és ő létezik, és olyan ember, aki hasonlóan gondolkodik, mint ő, hanem van egy másik fel. És ez az, ami valahol a zsidó gyűlöletnek az alapja. Ennek a felfogásnak szintén egy bibliai idézetet lehet találni, ez pedig a Purimi történethez kapcsolódik, Eszter könyvében, akkor mit mond Háman a királyhoz, Ahasvéros királynak? Yesno am echad, mefuzaru mefajrat beina amim, vedaszéhem sajnos. Van egy nép, ami szétszórva élnek a te birodalmad, királyságod alatt, és más a vallásuk, más a szokásuk. Akkor arra teszi a hangsúlyt a másságra. Érdekes, hogy Atta Midrás, a Midrás idézett olyan hagyományt, hogy ő részletezte is a másságot. És érdekes, ami akkor még bizonyos dolgok, amit kiemelt másságnak, ma az már nem számít másság, mert a világ azt elfogadta. Például az egyik dolog, amire Haman hivatkozott a hagyomány szerint, az, hogy ezek a zsidók állandóan szabadságot. Képzeld el, 6 napot dolgoznak, a 7. napot már pihennek, mert sokat dolgoztak már. Ezek mikor dolgoznak? Ugye, mert a folytatás az van benne, nem éri meg őket tartani. Ugye nem éri meg. Mert alig dolgoznak. Mert az ókorban, és erre van más forrás is, ugye az ókorban a rómaiaknál ez a fajta dolog, hogy ilyen hétvégei szünet, mint amit nekünk van a 10 parancsolat óta, az nem volt ismert. Sőt, van a római szövegben, van egy ilyen gund szöveg, de a zsidók ezek sokat pihennek. Az pontosan olyan, mint amit a Hámán mondott. Ugye? Pár ezer évvel később, hát nem egy pihenő nap van a hétvégén, hanem még a kettő is. Szombat vasárnap. De mindenképpen, mindegy, hogy mi a másság, minden korban, minden helyen a másság valahogy, mégis más, és valahogy az érdekes az egészben az, hogy ez a másság, ezt már lehetett látni a történelem során, a másság, ez még akkor is, ha nem szigorúan ragaszkodtak a valláshoz, akkor még mindig a környező emberek mindig felfogtak őket, még mindig másnak, másképp. A gondolkodós mód, már még mindig a másság az valahogy attól nem lehetett menekülni. Szóval ez, mondom, az egész antiszemitizmus. Jó, de igazság az, hogy valahol ugye szoktak mondani, az antiszemitizmusnak a problémája, mi szenvedünk, mi vagyunk a szenvedője a dolognak, de a probléma az nem a miénk, a probléma az a világnak a problémája, mert nem mi vagyunk az antiszemitek, nem mi vagyunk a gyűlölők. Mindenképpen a kérdés az, ahogy tényleg hagyományosan mi volt a hazaállás, a reagálás ehhez. Visszamegyünk ilyen messzebbre vissza a történelemben, a leghihetetlenebb dolog ebben az, amit olvastam nem régen. Van egy olyan, ugye azt szokták mondani, ugye ortodox zsidónál nincs, ortodoxoknál nincs változás. Ugye a hagyomány az így marad, ahogy van, semmiféle változás, semmiféle csere, ilyen nincs, ugye erre van az a híres kérdés, de hány ortodox zsidó kell ahhoz, hogy cserélni a világkövetet, csere, szó se lehet róla. Ugye nincs erre semmi változás, nem lehet, akkor nem lehet cserélni. Egy ima van, ami az imakönyvben megvolt, és körülbelül azt lehet mondani 50-60 éve, hogy elévült, és az új imakönyvekben nincs benne. Ortodox, vallásos zsidók imakönyvében egy ima, ami talán 7-800 éve mindenképpen benne volt az imakönyvben, és ez csak elej volt, és nincs. Még az az ima, ki tud tippelni, az ima, amit végig mondom, 700 éven keresztül mondtak, és egyszer csak mai imakönyvben már nem található. Ez az az ima, tessék?
Királyokért.
Pontosan uralkodóért, ez nem csak király, ez király, császár, diktátor, akárki. Ez a második világháborúig. Tessék? A második világháborúig volt ez az imakönyvben, és ezt mondták minimum minden szombaton, amikor mielőtt visszatettek a tórát, a tóraolvasás után elmondtak egy imát az uralkodóért, és még sokszor ilyen részleteztek az ő nevét, és a felesége nevét, és a herceg, és még a miniszterek, és a belügyminiszter, és még ez, és az.
És az adott ország, ahol éppen...
Mindig az adott ország.
És most akkor nem lenne antiszemitizmus.
Milyen egyszerű megoldás.
És most ezt az Angliában?
Várjál, most mondom, a második világháborúig mindenhol mondtak. Ezt mondom, szombaton szoktak ezt mondani mindenképpen, és hétköznapon is, ha volt valami különleges ünnepség, 1000 éves Magyarország, akkor ilyen nagyon sok ortodox rabbi könyvében megvan a dróse, amit ön mondott az 1000 éves Magyarországnak, nagy ünnepség, és akár végen a ima az uralkodóért és az országért. Második világháború után az ortodox imakönyvekből ez kimaradt, helyette a cionista beállítottságúaknál csak cseréltek. Azt mondja, jó, innentől kezdve már a helyi országért már nem kell imádkozni, és imádkozunk most Izrael államért. Akár Izraelbe, akár külföldre. Izrael államért. Vannak még, az már nem is, lehet, hogy épp ilyen nem ortodox, vagy nem annyira ortodox helyen, ahol még mondanak, de akar még, mit mondjuk, Egyesült Államokban akar mondanak az elnökért és ilyesmi. De mondanak, nem nagyon elterjedt ortodox helyeken. Érdekes, miért érdekes, csak utána visszakanyarodjunk a témához, mert mondom, legalább 700 évvel ezelőtt már szó van arról, hogy itt imádkozunk az uralkodóért. Miért imádkozunk az uralkodóért? Ez nem csak azért, hogy ez egy jó PR fogás, hogy az uralkodó hallani fogod, imádkoztak érte. Azt nem ez egy kimondatlan zsidó dolog, az uralkodóért imádkozni kell, mert az jó, ahogy van. Az jó, hogy van. Hogy van az azt hiszem, a Hegel is a háztetőben, milyen áldást mondjuk a cárra, Isten tartsan őt
távol.
Jó, de nem, ez az igazság mondat. Van egy könyv, egy ilyen imakönyv kommentár, írta David Abudraham, és azt írja, itt imádkozunk az uralkodóért, azért, mert ez a zsidó dolog, Jeremiás proféta. Amikor a zsidók számítatésben mennek, azt mondja a zsidóknak, Dirsolt Slomahír, ott, ahol volt, ahol vagytak, imádkozottak a helyi uralkodóért. Aztán még az atyák bölcs tanításában is olvasunk, hogy imádkozz, milyen jó, hogy van, lehet jobb, lehet rossz, hogy mindenképpen van egy jogrendszer. Van egy uralkodó, az jó, mert nem. Ha káosz lesz, az a legrosszabb, pláne a zsidók mindig, amik a káosz van, háború van, akkor mindig ők csak veszítenek ebből. Ez mindig jobb, ha van egy most. Mi ebben a hihetetlen? A hihetetlen az Németországban. 1938-ban még voltak zsidó hitközségek, és még mondtak az imát az uralkodóért. Ki volt az uralkodó Németországban? Hitlerért mondtak az imát a zsinagógában szombatonként. A vita az volt, ez maradt meg. Amikor mondtak, abban nem maradt leírás róla. 38-ban már olyan vita tört ki, hogy egyes hitközségek azt mondtak, hogy talán nem kellene mondani. Talán kellene abba hagyni. Mások azt mondtak, hogy ez nincs jogunk, mert mondani kell változni. 1938-ban zsidók imádkoztak Hitlerért. Ez hihetetlen dolog.
Arra viszont szóval kérdezni, hogy a mássággal kapcsolatos végül is az, hogy nehezen fogadják az emberek, hogy ugye tőlük különbözik valaki, de mégis az, hogy ha mondjuk most csak egy példát mondok, hogy mondjuk valaki spanyol, akkor tehát olyan nincsen, hogy mondjuk anti-hispanizmus, vagy nem tudom micsoda, akkor se talán, hogyha mondjuk az illető letelepedik valahol más országban. És ez mégis miért már azért van, mert a zsidóság évszázadokon keresztül élt ez az idegen helyeken, vagy hát
mások? Igen, ez egy jó kérdés, ezen gondolkodtam, mert először nem olyan egyszerű, hogy spanyol ilyen nincs, mert lehet látni például mai Németországban, vannak ilyen anti-külföldi, anti-törökek, antiszemitizmus, hanem tényleg a másság. De bizonyos szempontból arra gondoltam, hogy az igazi másság az zsidóknál van. Miért? Már mondjuk valaki elköltözik egy másik országban, akkor ő egy más. A gyereke az már helyi. Abban már nincs, ő már nem más. Ő már nem más, általában tudod, helyi nyelve lesz, anyanyelve lesz, helyi kultúra, minden. Maximum attól még a másik nyelvet is fogja tudni az, amit a szülők vagy a nagyszülők beszélnek. De az már nem annyira, ő beilleszkedik, vagy ilyesmi. A zsidó az, aki nemzedékre nem adja tovább, és az a fia is, és az unoka, és a dédunoka, ő még mindig más. Azt jelenti, hogy sokkal mélyebb, ez egy mélyebb másság, ami azt jelenti, ez nem csak abból van ez a másság, hogy épp ő ott született. Ez egy, mondjuk, egy valódi másság. Az egy olyan másság, ami tényleg ez nem csak egy születési hiba, hogy ha én ott születtem volna, akkor az lett volna az anyanyelvünk, az a kultúrám, ha én ott születtem, akkor az. Most ez nem jelenti, hogy itt nagyon kell tisztázni itt a fogalmakat. Ha valaki valahol született, akkor minden további nélkül a zsidó beszél helyi nyelvet, részt vesz a helyi, éli a helyi kultúrát, olvassa a könyveket, vagy ilyesmi, de mellette van neki még egy másik kultúra, és egy másik dolog, amiben szintén él. Ami azt jelenti, hogy valaki zsidó, nem jelenti az, akkor most nem lehet magyar, francia, vagy bármi más.
Igen, de amikor mondjuk például, amikor én gyerek voltam kiskoromban, amikor otthon nem volt zsidó kultúrás hagyomány a családban különösebben, tehát ugyanúgy neveltek, mint bármelyik másik magyar gyereket, és tehát mint tudom, magyar népművészeti táborba mentünk nyáron, meg stb. Aztán mégis, amikor valahogy mégis valamilyen, nem tudom már milyen származásom, ami titok végül is nem volt, csak téma sem volt, akkor mégis úgy érezni lehetett, hogy akár a pajtások többi gyerek is úgy, legalább is egyik másik, akkor az úgy elkezd idegenkedni. Tehát én azt mondom, hogy én látszólag nem jelentem meg se különbe, se kulturálisan, se egyébként se máshogy, csak...
Mondom, ezt mondtam elő, hogy elvileg azt mondaná az ember, hogy az ember nem vallásos és nem követi a zsidó hagyományokat, akkor hol lenne a tamásság? De valahol mégis ott van, például abban lehet látni, hogy lehet ezt hallani több embernél, hogy nem beszéltünk róla, de kiderült, az egész társaság az mind zsidó volt. Ami azt jelenti, volt egy ilyen vonzás, vagy gondolkodásmód, vagy amiben valahogy a zsidó zsidóra talált, Én nem vagyok biztos, hogy még ma is így van, hogy olyan helyen, ahol valahogy a zsidóság nem téma, aki még mindig az van, hogy zsidó-zsidóra talál.
Nem tudom, nekem ugye a legjobb barátaim közt estet. Például a legjobb barátom egyetemről, például nem zsidó. És...
Mondom, ez még sokat kell ezt kihegyezni, de valahol megmarad. Nem tudom, hogy mi a... De te abból indulsz ki, hogy az antiszemitizmus az mindenképpen ilyen vallási antiszemitizmus.
Ez
mindenképpen vallási antiszemitizmus. Elmondanám egy gondolat a gondolat, amit akarom mondani itt ebben az összefüggésben, az Jákob Kác. Ugye Jákob Kác az magyar származású professzor, nagyon-nagyon érdekeseket tud mondani sokszor. Ő felteszi azt a kérdést, kiinduló pont az, azt mondja, hogy lehet az, hogy az ókorban, azt mondja, régebben nem volt Auschwitz, pont amikor emancipáció után, egymás után, ilyen ország, olyan ország, és ennek a vége a nagyon emancipáció volt az Auschwitz, mondja, hol a logikája? Azt mondja, jó volt a helyzet, és aztán a legrosszabb. És erre arra tér ki, hogy kétfajta antiszemitizmus, kétfajta zsidó gyűlölet van. Azt mondja, sok száz éven keresztül a zsidó gyűlölet az vallási gyűlölet volt. Ami azt jelenti, nem gyűlöltek a zsidókat, hanem gyűlöltek azokat, akik nem azt a vallást gyakorolnak, amit mi, más vallásúak, ezeket el kell nyomni. Minden meg kell tenni annak érdekében, hogy végre ezek rájöjjenek, hogy most akármilyen szöveget, vagy mit, hogy Isten gyűlölők, az Isten elhagyta őket, az Isten elcserélte őket, jöjjenek rá, hogy ez így nem jó, és térjenek át, jöjjenek rá az igazságra, és teljesen minden rendben van, és minden szép lesz, és minden jó lesz. De, szerintem gyűlöltek a zsidókat, mészároltak, öltek őket, pogromok is minden, de azért, mert a zsidó egy másik vallásban hisz. De a zsidó, mint ember, nem ez volt a probléma. Most ez addig volt jó és szép, jól hangzik. Jó, és így volt ez így, ameddig tényleg a vallás volt egy ilyen fontos dolog az életben. Aztán kezdődik a felvilágosodás, amikor itt kezdtek elválasztani a vallást, és emberek meg kevésbé voltak vallásosak, az állam és a vallás között az nem volt ilyen szorosan összekapcsolva, és itt valahogy a vallás egy kicsit háttérbe szorult. Akkor most már nem lehetett gyűlölni a zsidót azért, mert más vallású. Először, mert nem az én fő gondom a vallás, nem is biztos, hogy a zsidónak a fő gondja a vallás. Innentől kezdve már a gyűlölet ez egy személyes gyűlölet lett. Most amikor gyűlölünk a zsidót azért, mert más vallású, ennek van még egy megoldás. A megoldás az, ha vallás cserél, akkor helyreáll minden. De amikor már a vallás a háttérbe szorul, és most már egy személyes gyűlölet, akkor az egyetlen megoldás az Auschwitz.
De az
sem. Én tudom, hogy nem megoldás.
Nem.
Én tudom, hogy nem megoldás. Mindenképpen ez magyarázza az, hogy a zsidók csak ráfizették az egész folyamatra, hogy amikor már a vallás háttérbe szorult, akkor a gyűlölet mindenképpen megmarad. Azt nem lehet, az nem múlik el. Azt hitték tényleg, emancipáció, ugye emancipáció abban indult ki, de a vallás most már nem a lényeg, akkor most lehet emancipáció. De a gyűlölet megmarad, csak más formát öltet. Ja, más forma az a veszélyesebb forma lett. Mert a veszélyesebb forma az, aminek már nincs megoldása. Mert kitérni, betérni lehet. De, De az, hogy az ember már más származása legyen, ebben egy személyes gyűlölet az már nem lehet. Személyes arra gondolom, hogy a személyre tér ki, és nem a vallása ellen. Az ember ellen, és nem a vallása. Én nem a nép, a csapat, a zsidóság.
Nem a
vallást, hanem már az embert, a népet. És ez elég jól helyre állítja a dolgot, mert tényleg az elején tényleg javult a helyzet, mert azt hittek tényleg, hogy valahogy az antiszemitizmus az valahogy el lehet felejteni, de amikor az visszajött és megerősödött, akkor az már nem volt. Mindenképpen mit lehet tenni, és mit nem lehet tenni? Érdekes dolog az, hogy a Maimonides azt mondja, mi kellett legyen a hazaállásunk. Menjük egy lépéssel tovább, csak egy általános talmudi dolog. A Talmud egyébként azt mondja, ez Sámuel, aki egyik leghíresebb talmudi bölcs Babilóniában, ő fektette le azt a híres alapelvet, mert többször idéztem, ami összesen három szóval áll, ez az egész, ez egy nagyon komoly alapelv a zsidók életében külföldön, Izraelen kívül. Dina de machuta dina. A helyi állami törvény az törvény. Ugye, mert elvileg most mondhatja az ember, én vallásos vagyok, én elismerem az Isten törvényét, ezért, ha én külföldön lakok, Franciaország, Magyarországon, Egyesült Államokban, Oroszországban, egész törvény az rá nem vonatkozik rám. Most természetesen rendőr előtt óvatos kell lenni, mert a rendőr nem ismeri el, hogy én fel vagyok mentve a helyi törvénytől, azért mert zsidó vagyok. Jó, akkor amíg a rendőr nem fog nézni, azt jelenti, hogy én elvből, azt jelenti, ez csak nem vonatkozik rám. Azt mondja Smol, ez nem így van. Az állam törvénye az törvény, ami azt jelenti, hogy a helyi törvény az még vallásilag is vonatkozik rá, és ez az van összekapcsolva, amit előbb említettem, hogy a kormányért mi imádkozzunk, az jó, hogy létezik, és az létezik, hogy kellett legyen neki egy jogrendszer, vagy ilyesmi, és ezt el kell fogadni. Most ez csak egy dolog szerint a hazaállásunk, hogy miért mondom ezt, ez kicsit segít azzal, hogy az ember ne érezze magát idegen attól, hogy lakik. Szóval engem nem érdekel a helyi törvény. A helyi törvény neked azt téged érdekelni kell, mert ez vallásilag is ezt teljesíteni kell. Csak erre az a kérdés, hogy mennyire kell ezt figyelembe venni. Mit jelent mennyire? Az biztos, hogy van egy törvény, amit a zsidó nem vonatkozik. Ha a törvény úgy szól, hogy a szombaton dolgozni kell, ugye 5 napos munkahely, vagy mit tudom én, minek ne, 6 napos, vagy mit tudom én, vagy még ma is, ez egy nagyon jó példa, amit hozzá, amikor itt hidakat építenek jobbra-balra, és egymás után szombaton dolgozni kell, az igazság az, dolgozni kell, a zsidó nem vehet részt ebben. Hiába, hogy az igazság az, ma állami törvény nincs, ami kötelez dolgozni. Az csak a múlt rendszerben volt olyasmi, ami kötelező volt dolgozni, és akkor szombaton kellett dolgozni. Ez biztos, hogy ez a törvény nem vonatkozik a zsidóra. Szinte óvatos kell lennie. Például a Szovjet Unióban úgy oldották meg, ahol lehetett ilyen otthon dolgoztak, vittek haza a munkát, hogy mit tudom én, de senki nem ellenérizte, hogy mikor dolgozik. A lényeg az, hogy minden héten leszállította az árut. Mindenképpen ez biztos, hogy egy állami törvény, ami ellentmond a zsidó törvénynek, az a zsidónak úgy kell tekinteni, hogy ez nem érvényes. Mert az államnak nincs joga vallás ellen törvényt hozni, és ez nem kötelező.
Az adott állam nem biztos, hogy ugyanígy gondolja.
Ez lehet, de akkor a zsidónak tudnia kell, hogy vallásilag ne legyen lelkes ezt a törvényt. Úgy azért, mert vallásos zsidó vagyok, azért én még lelkességben, vallási lelkességben fogom még menni dolgozni szombaton, mert ezt vonatkozik rám. Nem. Hanem próbálni kell megoldani a problémát. Ez biztos. A kérdés, hogy most melyik törvény négy törvény, mert az előbb elmondtam, mi az alapgondolat, hogy az állam, mivel mi imádkozunk az államért, az állam az fontos, hogy létezik, ezért tehát az államnak kell legyen törvénye. És erre egyesek azt mondnak, akkor csak azok a törvények érvényesek vallási szempontból, ami az államnak a létét biztosítja. Például milyen törvény lehet, hogy az állam létét biztosítja, mondjuk az adó. Az adó törvény, ez az állam létét biztosítja, mert az államnak nincs pénz, akkor ő nem létezik. Akkor biztos, hogy az adó törvény az vallásilag érvényes, mert azt mondja, nem csak azért nem szabad adót csalni, mert az apech, ha rájön, akkor baj lesz, hanem vallásilag se szabad adót csalni. Azt mondja, a vallásos zsidónak még kevésbé szabad neki adót csalni. De ennek van egy kiút. Egy dolog. Ha igazságosak a törvények. Azt jelenti, hogy olyan törvény van, ami diszkriminálja, adó törvény, csak a zsidótól kér 20%-kal több, mint a szomszédjától. Az nem törvény. Azt jelenti, olyan törvény kell, hogy legyen, ami igazságos. Nem diszkriminatív módon kezeli, attól függ, hogy milyen származása, vagy ilyesmi.
De ebben nem lehet kiskapuként belekapaszkodni? Hogy, tehát már úgy értem, hogy mondjuk nem a származással kapcsolatos differenciálás van adó kérdésben, hanem
pozitív diszkrimináció. Nem, ha az lenne a diszkrimináció, hogy mit tudom én, az ország nyugati részen és keleti részen és déli részen itt nem igazságosan diszkrimináció, az sem. Valásilag minden olyan törvény, ami diszkriminatív, az nem törvény, mert az államnak nincs joga diszkriminálni ember és ember között. Ha pedig olyan van, az állam azt mondja, hogy mit tudom én, nyugaton van egy nagy sivatag, és ezért akik mennek letelepedni a sivatagban, attól ők fizetnek kevésebb adót. Ez nem diszkrimináció, hanem azt mondja, hogy a sivatag, tessék?
Ez motiváció,
helyes. Szinte a sivatagot ezt... jó lenne, ha ki lenne használva, de azt mondja, azért mert, piros haja van, azért mert ez diszkrimináció.
Ugye olyan diszkrimináció van, hogy mondjuk például Magyarországon is több kulcsos adó van, és akkor mondjuk én azt mondom, hogy szerintem nem igazságos az, hogy én mondjuk a magasabb kulcsba kerültem. Tehát így meg tudom-e fogni kibúvóként.
Arról nincs, a diszkrimináció nem az, amikor én nem értek egyet valamilyen. Az nem diszkrimináció.
Az ugye mindenkinek van igazsága. Nem.
Igazságos, erre azt mondtam, én definiáltam, mondtam a definíciót az igazságnak. Az igazságnak az a definíció, hogy nem szabad, hogy diszkriminatív legyen. Egy különbséget tesz ember és ember között. Csak sajnos ugye a rabbik, mondom, a legnehezebb időkben is, ugye a legveszélyesebb dolog volt a zsidó közösségnek, amik elkaptak a zsidót. Még ma is, ha elkapnak a zsidót, akkor nem csak egy tolvajt kaptak el, hanem egy zsidó tolvajt kaptak el, és nem csak egy...
Amikor a benzinkútnál.
Igen, egy zsidó, és nem csak egy zsidó, hanem még ennek is ennek a szervezetnek az alelnöke. Igen, máskor nem mindig van szentünk, de még szervezetnek az igazgatója és aligazgatója, vagy ilyesmi. Szóval ez igen. A legnehezebb időben a közösségnek az érdeke az, hogy a zsidók tényleg törvényre figyeljenek, mert ha nem, akkor bajban lesznek. Most ma abból áll a baj, hogy rossz PR lesz a zsidóknak. Régebben ennél sokkal rosszabb lehetett. Vagy hivatalból egy büntetés a közösségre, vagy ha nem hivatalból egy ilyen pogrom, vagy ilyesmi, az simán lehetett. Erre a rabik mindig hangsúlyoztak, hogy dínad a makuta, dínen figyelni kell, nem szabad a törvényt itt könnyűnek venni, vagy ilyesmi. Igen ám, de erre jogosan válaszoltak a hívek a rabinak, de rabi, elnézést, itt diszkriminációs törvényekről van szó, és nem csak egy, hanem egy, kettő, három, négy. És erre mit tudod a rabi mondani? De másik oldalra pedig veszélyes volt, ha tényleg azt fogja hinni a zsidó, hogy a rabi mondja, én tudom, hogy valójában ez nem igaz. Erre képzel el egyik rabi még azt írja, és nem egy kis rabi, ez egy nagyon híres rabi, azt mondja, amikor azt mondjuk a diszkriminációs törvény, az nem törvény, ez csak akar, ha nem mindenkinek, mindenkiről szól, abban az alfajtában. De azt mondja, az államnak joga van törvényeket alkotni különböző embereknek, különböző, de annak a fajta embernek az összes. Más szóval, ha az összes zsidó diszkriminálja, akkor az már rendben, mert az összes. Jó, ebből egyértelműen látszik, hogy egy kicsit erőltetve volt. Ez erőltetve volt, de ugyanakkor muszáj volt valamivel védeni a törvényt, mert nem, akkor olyan veszélyes lenne ez a zsidóknak, hogy nem igaz.
Hát igen, de azért ott konstruksan át volt, hogy ugye elkezdték elfogadni azokat a körülményeket.
Jó, hát ez muszáj volt. Csak mondom, arra kell vigyázni, hogy a zsidó ne gondolja, hogy okoskodni tud a törvényekről. Mondom, ez az egy dolog, ami a hazaállás. De mondom, ennél érdekesebb, amit Maimonides mond. Maimonides azt mondja, egyik oldal azt nagyon jól tudunk, hogy a zsidó vallás nem térítő vallás. Nem térítő vallás, de azt mondja, mi nem térítünk nem zsidókat arra, hogy zsidóká váljanak. De, azt mondja, kötelező a téríteni az embereket az egyisten hitre. Az kötelező. Az egyisten hitre, és még a nem csak az egyisten hitre, hanem a hét micvára, ami mindenkire vonatkozik, a Seva micvot, Benei Noach, az a hét micva, az összes nem zsidóra vonatkozik. Most a Talmud részletezi, hogy hét olyan parancsolat van, amit már az örökkévaló Noachnak, Noénak mondta, és az mindenkire vonatkozik. Elmondanám. Az első, az a három legsúlyosabb bűn, ami ugye a zsidóknál is külön kategória, emberölés, házasságtörés és bálványimádás, és aztán negyedik az előírás, hogy jogrendszert fel kell állítani. Nem az a micva, hogy milyen jogrendszer, halakikus jogrendszer, de jogrendszer legyen. Szerintem ne legyen káosz, ne legyen anarchia. És az már a negyedik, aztán a bizonyos szempontból az állatkínzás, most szó szerint úgy van megfogalmazva, hogy élő állatnak a húsából nem lehet enni. Szóval először meg kell ölni az állatot, aztán enni a húsából, ami nem jelenti itt most mindenkinek el kell menni a sakterhoz, de mindenképp meg kell ölni az állatot. Az bizonyos szempontból ez egy ilyen állatkínzás féle előírás. Aztán az Isten átkozását és a lopás. Ez a hét mitva mindenkire vonatkozik. Mondja Maimonides, ez a korábbi források alapján, hogy az a nem zsidó, aki ezt a hét mitvát teljesíti, akkor a világ jámborai közül számít, és van része a túlvilági ügyvességben. Érdekes, amikor Yad Vashem Izraelben kezdte kitüntetni azokat, akik a halakozban védtek a zsidókat, akkor ezt a fogalmat innen lopták el. Ők nem találtak ki ezt a fogalmat, hanem ezt Maimonides mondja. Maimonides nem arra mondja, aki mit a zsidóknak segít, aki Isten hívő, egy Isten hívő, és teljesíti azoknak a micvákat, akkor része van a túlvilági időségben, és világi álmai közöttnek számít. Én igen, bizonyos szempontból ezt magyarázza, miért nem vagyunk mi térítő vallás. Azt mondja, lenne elnézést, hogy ha te neked megvan egy olyan életmód, ami biztosítja a jót és a szépet, és spirituálisan, akkor miért tartasz ezt magadnak? Miért nem adod tovább? És a válasz az, hogy nem kell továbbadni, mert aki nem született bele ebben, nincs is, nem kell neki ezt adni, teljesíteni, hogy legyen része túlvilági időségben. Azt jelenti, az a nem zsidó, aki spirituális utat keres, a hét miccával teljesen tudja megtalálni. Csak az Isten azt mondja, ki lettel vála, ugye, most hivatkoztál a kiválasztásra, de ki lettel választva egy nagyobb munkára. 613 parancsolatra, és nem 7-re. Ugye erre szeretek mondani, hogy ki lettünk választva a nagyobb, nehézebb munkára, és ezért a zsidónak, a zsidót kell téríteni, mert őre vonatkozik a 613-at, akkor teljesítse. A nem zsidónak nincs, nem kell téríteni, mert minek téríteted? Ugye nálunk nincs az a fajta felfogás, hogy aki nem zsidó, aki azok a lelked el van veszve, vagy mit tudom én, milyen dolgok, a pokol és minden, nem.
De hogyha ő mondjuk szeretne részt venni
ebben, akkor van egy lehetőség betérni a zsidó vallásban, de a zsidó nem térítő vallás, mert azt mondja, fölösleges. Nem azért fölösleges, mert mindegy, mi történik vele, azért fölösleges, mert ő ugyanazt tudja elérni. Ő el tud érni egy spirituális szintet a 7 micával. Most ez az érdekes, hogy ne tanítani kell a nem zsidókat az egyisten hitre. Ez egy nagyon szinti, hogy a mi hazaállásunk, a nem zsidó szomszédunk az, hogy próbálni kell őt tanítani. Most természetesen a történelem során veszélyes volt, hogy a zsidó próbálta volna tanítani. Mert majd még azt is teszi hozzá, hogy nem szabad ezeket a micvákat úgy tanítani, mint ilyen humán, ilyen lopás, ez nem egy szép dolog, nem etikus, nem morális, hanem mind isteni parancsolat. Azt jelenti, ez kellett legyen benne a hit. Nem lehet egy parancsolatot teljesíteni, ha nincs parancsoló. Azt jelenti, ezt úgy kell teljesíteni, hogy isteni parancsolat. Ezért a történelem során gyakorlatilag nem lehetett foglalkozni ezzel. De mindenképpen a gondolkodásmódot mutatja bizonyos szempontból, hogy a hazaállásunk a nem zsidóhoz az olyan, hogy nekünk kötelező őt is segíteni, de nem úgy, hogy ő váljon zsidóvá, hanem tudja, mi az az Isten elvár tőle. Most. Még egy gondolat az egész témában, egyik nagyon szép, egyik legszebb gondolat, amit az egész pészachi széder kapcsán egy kis részlet, de egy nagyon fontos tanítás van benne. Ugye a széder este ünnepeli a zsidó az, hogy szabadultunk 210 éves rabszolgaság után, szabadultunk Egyiptomban, ezzel no problem, ez minden rendben van. Hát jogunk van ünnepelni a kényszer rabszolgaságai szabadulását. Igen, ám, de zsidó nem csak ünnepli a szabadulását, hanem még ünnepli, hogy nem csak szabad, úgy szabadultunk, hogy 10 csapással. És a csapás az 10 kemény csapás volt. Hoppá! Itt már mi ünnepelünk az, hogy az ellenségünk, ugye az, akik elnyomtak minket, és rabszolgaságban tartottak minket, ők voltak azok, akik meg lettek büntetve. Szenvedtek. És ez része a mi ünneplésünknek. És itt már az ember sokszor azt mondja, ezt én szívesen kihagynám a történetből. Ennek én örülök, hogy szabadultam, de én nem örülök, hogy meg lett büntetve, vagy miért kerülni annak is. Egyébként Salamon király azt mondja, bin fajl a jövecha al tismach. Amikor az ellenséged esik, ne örüljön. Nem annak kell örülni, hogy ő rosszul járt, te örülj annak, amikor neked jól mennek a dolgok, jól jársz, annak örüljön. Aztán nem kell örülni, hogy a másik elesik. Most, egyik híres biblia kommentátor is, és ugyanígy írtott egy kommentárt a Pesachi Hagadához is, az a Don Yitzhak a Barbanel. Barbanel volt a pénzügyminiszter Spanyolországban, amikor kiűztek a zsidókat 1492-ben. És ő is vándor. Elment. Elvándorolt, ugye, mert akkor vagy kitért az ember is ott maradt Spanyolországon, vagy el kellett adni, és elhagyta. Szóval pénzügyminiszter volt. De hát őt híres rabbi volt. Azt mondja, hogy van a széder során van egy érdekes szertartás. Amikor, ugye mindenki előtt van pohár, bor, egymás után töltjük a bort, ugye 4 pohár bor, árba kajszajsz, és a második pohár bor az, ami a leghosszabb, és erre az van, amikor elmondjuk a 10 csapás, akkor öntünk, kicsit kiöntünk a borból. Erre 2 szakás van, az egyik szakás az, hogy a kis ujjunkkal egy csöpp vizet, egy csöpp bort, a másik szakás, hogy a ujjunkat nem teszünk be a borba, hanem emelünk a poharat, és egy picit öntünk ki belőle. Miért? Erre azt mondja Barben, és le is hoztam ezt a mi Hagadánkban is, azt mondja Barben, ugye a bor, miért 4 pohár bor, az miért iszünk 4 pohár bor, de szimbolizálja az örömet. Ugye ez nem csak egy kis öröm, ez 4 pohár bor. A bor az öröm. Amikor elmondjuk a csapást, mi örülünk annak, mert a csapás az segített, az elősegítette a szabadulásunkat. Igen ám, 2 oldala volt annak. Nekünk, mi jól jártunk a csapás által, mert ez segítette, fújtatta a fárónak a szívet, de ugyanakkor a másik oldala ennek a csapásnak az emberek szenvedtek. Ez mindegy, hogy gonoszok voltak is, megérdemelték, de nem szenvednek. Ez egy picit öntünk a borból, ami azt jelenti, hogy az öröm nem teljes. Mi örülünk, egyik oldalnak örülünk az, hogy mi jól jártunk ezzel, és segítette a szabadulásunkat, de a másik oldal, az, hogy emberek szenvedtek, annak mi nem örülünk. Ezért egy kicsit öntünk a borból, figyelj, ellenségük, ők elnyomtak minket, és nem ilyen se olyan egyszerűen rétletező van, milyen kemény volt, de nem örültünk. Ami azt jelenti, gyűlölet az nem kellett legyen bennünk. Gyűlölet nem. Azt jelenti, nekünk mindent meg kell tenni, örülünk, amikor jól megy nekünk. Ha nem megy jól, imádkozzunk, és próbálunk, ez is az. De gyűlölni annak nincs értelme. A gyűlölet nem tud előre jutni. Sokszor egy ilyen emberi természet előjön benne, egy ilyen sötét oldal és a gyűlölet, de a gyűlölet az semmiben nem segít. Ezért hiába egy egész ünnep van arra, hogy mi szabadultunk, és erre azt mondja Barben, hogy igen, ünnep is, öröm is, minden, de egy picit öntsünk ki egy kicsit a borból, mert nem teljes az öröm, mert az ellenséget nem szabad örülni a másik ember szenvedésnek. Gyűlöletnek nincs helye. És ez nem zárja ki azt a folytatásban, hogy az asztali áldás után a szétenel kinyitjuk az ajtót, és elmondjuk, és fajha maszkajla gajim, az Isten büntesse meg azokat a népeket, akik elnyomnak minket, vagy ilyesmi. Az nem bosszú állásból, hanem segítsen nekünk, hogy vége legyen ennek az elnyomásnak. De úgy, hogy amikor nekünk jól megy, és szép, és kényelmes, és minden, de azok, akik valamikor minket elnyomtak, diszkrimináltak, akkor gyűlölni őket, az nem. Büntetés az jár, mert a büntetés az része a jogrendszernek. Mindenkinek tudnia kell, a jó cselekedetet annak van jutalma, és a rossz cselekedetnek van büntetése, és ez lényegében egy ilyen nevelési eszköz a büntetés. A büntetés felfogni, mint bosszúállás, az egy hamis felfogás. A büntetés, akármikor a szülő megbünteti a gyereket, akár amikor a tanár megbünteti a gyereket, ha szabad büntetni, nem tudom, hogy itt óvatos vagy, akit nem tudom, mennyit szabad, de mondja, ha szabad, és amikor szabad, és azt a kevés, ami szabad, jó, akkor mindenképpen a büntetésnek nem az a lényeg, hogy te csinálta valami rosszot, akkor megmutatom, ki az erősebb. A büntetésnek az a lényege, hogy az, aki elkövette a rossz cselekedetet, bánja meg, és ezt biztosítani fogja, hogy a jövőben nem fogja ismételni. Ezért a büntetés az egy teljesen legitim dolog, és ezért mi imádkozunk az Istenet, büntesse meg azokat. Elsősorban, akik jelen időben elnyomnak minket, akkor annak a büntetésnek az nagyon ilyen szükségünk van rá, mert ettől fogunk életben maradni, ha ilyen súlyos dolog. Ha nem, akkor Isten büntesse meg, hogy tudjanak, hogy ne nyomjanak meg. Amikor a zsidók elnyomnak minket, hát van öngyűlelő zsidó is. Ilyen van. De büntesse meg, büntesse meg. A rossz cselekedetnek jár büntetés. Ez az, ami biztosítani fogja az, az ember tudja, hogy hoppá, itt el kell, el, valamikor el kell számolni, nem, lehet, hogy nem ma, lehet, hogy nem holnap, egy hét, egy hónap, de valamikor el kell számolni. Szóval ez az egész hazaállások, ami az egész elnyomáshoz és diszkriminációhoz, és az egy ilyen, mondom, sok oldalú. Egyik oldal, mi nem harcolunk az állam ellen. Egyébként egy hagyományos zsidó a hazaállás az, hogy aki az uralkodó, próbálok jóban lenni velő. A zsidók nem éreztek azt, hogy nekik állást kell foglalni a uralkodó mellett vagy ellen, mindig mellette. Azt jelenti, ha bármilyen csere van, mindig a jelenlegi uralkodó mellett, azt jelenti, hogy a zsidóság ne legyen része a nagy vitának, ami azt jelenti az ország. Mi nem foglalunk állást, mi soha nem vagyunk opozíció, mindig a koalícióban vagyunk. Azért nem, azt jelenti, ő, aki jelenleg az uralkodó, mi próbáljuk vele kijelni, próbálunk vele rábeszélni, próbáljunk, értse meg, mire van szükség, de mi nem, a zsidóság soha nem hitt az, hogy harcoljunk, és nekünk mi meg fogunk változtatni ott külföldön a világot. Magunk között, hitközségünk belül, a zsidó országon belül, tessék, ott minél több, annál jobb, ott mindig volt 10 vélemény és minden, de kifele a zsidók soha nem foglaltak állást is, és ez forradalmak voltak már, pár forradalom már volt a zsidók között, ez nem a zsidóság nevében tette, amit tett. Ez egy nagyon jó kérdés, hogy gyakorlatban mit tud az ember tenni antiszemitizmus ellen. Elvben az elő, ugye a másság, az előítéletet lehet legyőzni nagyon apránként, azt jelenti, az ember leül vele, kivel vele, és beszél vele, és bemutatja, és így vagy úgy, elvileg ez működhet. Én szerintem valahogy mondom, elvben lehet ráhatni, elvben lehet, a gyakorlatban az az ember, aki előítéletes, és egyszer csak azt mondom, ő nem ül levelet beszélgetni, ő nem hallgatja végig, amit te mondasz neki. Jó, van a kivétel, és egy jó kivétel tudok mondani kint a Diák-szigeten, ott el lehet beszélgetni emberekkel, és tényleg az ember megváltozik. Mondom, a legviccesebb az, amikor az ember azt mondja, hogy egy jó beszélgetés után, jó, én ortodox zsidókat már nem gyűlölök. De csak ezek a neellókat. És miért? Nem? Mert láttam, hogy ortodox zsidók jó fejek vagytok, és akár a neellók, azokat még nem ismerem. Azokat még gyűlölöm. Szerinti, mindenképpen azt mondom, hogy apránként, egy ilyen különleges, ilyen nyitott légkörben, azt elvileg lehet hatni. De
oda megy, és érdekli.
Ez oda megy, nem, de valamikor oda ül azért, mert provokálni akar, de amikor ilyen türelmesen kapja a válaszokat, és valahogy ilyen véletlenül bemegy a fejem, azt mondja, hey, nincs is kizárva, amit ez mond. Mert ez elvileg. Gyakorlatban, ha arról van szó, hogy több millió emberre kell hatni, az lényegében lehetetlen. Reklamázni, azt is csináltunk. A reklámot is használtunk, zsidónak lenni jó. Azt ki is tettünk, nagy plakátokat. És nagy visszhangja volt, de amikor azt a nagy plakátot tettünk, mert a zsidónak lenni jó, az elsősorban a zsidót próbáltam meggyőzni, hogy a zsidónak lenni jó. Én nem az előítéletet próbáltam, én a zsidó oldalra akartam mondani, figyelj, mert itt nagyon fontos, amikor beszélünk az antiszemitizmusról, ugye nagyon-nagyon fontos megérteni, hogy mondom, itt a zsidó oldalról. A zsidó oldalról mondom, nagyon fontos, hogy antiszemitizmus egy probléma, de az ember ne építsen az egész zsidóságát az antiszemitizmusra. Ugyanolyan, amit teljesen rossznak tartam az, amikor az egész zsidóság az holokauszt megemlékezésekből áll. A holokausztra emlékezni kell ugyanígy zsidóknak, és ugyanígy nem zsidóknak, most pláne nekik emlékezni kell, mi volt a holokauszban. De ez nem a mi zsidóságunk, ez nem a mi népünk, ez nem a népünknek a mondani valója, ez nem a mi identitásunk, hogy én, az én identitásom az, hogy én a szenvedélye vagyok az antiszemitizmusnak, ez nem az mondani. A zsidónak lenni jó, az volt a zsidóknak mondani, hogy figyel, van egy olyan része a zsidóságnak, ami fontos.
Szerintem
olyan nagyon jó. Nagy. Ha neki kéne rá, és miért nem írtatok, hogy magyarnak lenni jó.
Igen, igen.
Ha ezt mindenki tudja, hogy magyarnak lenni jó. Ezt nem kell, nem kell reklám táblán kiírni. Tehát nem mindenki tudja, hogy zsidónak lenni jó, és ezt kell kihirdetni.
De például azt mondja szerintem az Edith is, hogy ilyen üzenetet, hogy zsidónak lenni jó, hogy ez nagyon frappáns, rövid, tömör üzenet, szóval ez úgy helyén van, csak hogy hasonló frappáns megfogalmazásban, vagy olyasmit is, ami azt célozná, hogy tehát az antiszemitizmus ellen szólna, hogy mi is itt élünk, mi is ennek az országnak a javát akarjuk.
Mondom, meg lehet próbálni, de a probléma az előítéletben az a probléma, hogy az ember nem olvassa el. Ha olvassa, akkor csak gondolodik rajta. Nem gondolja végig, miért írta az illető azt, amit ő írt.
Van egy jó vicces.
Jó, más szóval a kérdés, hogy mennyire előítéletes az ember. Aki igazán elő, akkor nem lehet segíteni. De vannak határesetek, vannak könnyebb esetek, és természetesen ilyen apránként talán lehet, de ide nagy tömegre így szerintem elég nehéz hatni, és ezért is ezerszer több a felelősség azok az úszítóknak, mert mondom, úszítani könnyű, utána visszavonni az már egy kicsit nehéz, ha egyáltal lehet. Aztán van még egy oldala a dolognak, az antiszemitizmus, ugye, mert több, sok oldala van. Amikor rosszul megy nekem, akkor hibáztatnom kell valakit, de én soha nem vagyok a hibás, van egy hagyományos hibás a bűnbak, akkor megint azon nem lehet meggyőzni, az egy dolog lehet, ha nekem jobban fog menni minden, akkor már hirtelen már nem lesz bűn, nem lesz hibás, mert senki nem hibás, mert jól megy minden. Ezért itt sok oldala van
az, hogy mennyire megy jól, az meg ugye érzet kérdése is, tehát az mindig egy relatív dolog, hogy most mihez képest. De szerintem azért akkor is az van, hogy és van ennek egy ilyen kritikus tömege, mert nyilván vannak mindig olyanok, akik elutasítják, de hogyha a társadalomnak egy bizonyos nagyobb tömege inkább a felé hajlik, hogy hát most ne bántsuk őket, mert ugye egymást, akkor nincs baj.
Amikor ez a kérdés felmerül, antiszemitizmusra mindig arra szoktam utalni, végső soron igazán segíteni ezzel, harcolni ezzel nagyon nem lehet. De ami igazán ránk tartozik, az nem az antiszemitizmusra foglalkozni, hanem a szemitizmusra foglalkozni. Az antiszemitizmus, mondom, ez egy helyzet, ez egy probléma, ez megvan. A szemitizmus az a mi feladatunk. Azért legyünk zsidók, zsidók vagyunk, legyünk zsidók, vagy ilyesmi. Most arra a kérdés, amit előbb már feltette, hogy most maradni, vagy elmenni, az természetesen az ember ott él, ahol jól érzi magát, és még inkább ott él, ahol a megéletése biztosítva van. Ez lényegében ugye a legtöbb ember nem ideológiából él, ott, ahol él. A legtöbb ember ott él, ahol a legkényelmesebb, azt mondja, az ember, aki tényleg úgy érzi magát, hogy most itt, mit tudom én, a közbiztonság nincs biztosítva, ez az, és meg tudja teremteni magának a megéletése mással, hát természetesen annak sokkal nagyobb esélye van, hogy a tényleg csomagolni fog és el fog menni máshova. De a legtöbb ember egy ilyen drasztikus lépést nem vállalja könnyen. Emlékszem, még a gyerek voltam, és ugye gyerek voltam, tudom én ugye a 70-es évek legelején, amikor hallottam a háborús történetek, a nácik is, és ez is az. És egyszer csak megkérdezem az apámat, akkor ugye, ahogy vége lett a háborúnak, ti kimentetek? Azt mondja, nem. Mindenképpen 45-ben mi ott maradtunk. Jó, mondom, másnap, harmadnap, nem, több éve ott maradtunk. Igen? Az igen, hát 50-ig. És utána akkor itt 50-ben miért indultattak el? Mi akkor indultak el, amikor a nagypapa azt látta, hogy olyan zsidóság, mint ami volt régen, már nem lesz itt, Őneki pedig nevelnie kell a gyerekeket, hogy így van, akkor indulás. Addig nem indultunk, mert ez volt. Itt ismertünk, a nyelvet ismertünk, az embereket ismertünk, megéletése. De igen, ez volt az egzisztenciál ide kötet. Abban a percben, amikor már olyan zsidó nevelés nem fogja tudni biztosítani a gyerekeknek, akkor azt mondja, akkor egzisztencia már nem érdekes. Nem, ez nem a legfontosabb. És azt mondja, akkor már nem volt kérdés. Most semmit nem kötött minket sehova, csak oda kötött minket, ahol lehet zsidó nevelést biztosítani. De és csak ránéztem, mondom, hogy csodáltam. Mondom, ugyanúgy, hogy 5 éven keresztül, ugye 50-ig még próbálta megteremteni, mert ez az ő egzisztenciának a biztosítása. Abban a percben akkor minden eltűnt. Ami azt jelenti, más szóval, ugye itt nincs, ez nem egy elvi kérdés. Ha tényleg arról van szó, hogy veszélyes a helyzet, szinte valaki megkérdezte volna, ugye ma okosabbak vagyok, ugye, hogy jön egy második világháború, akkor menekülni kell, vagy nem kell menekülni, akkor természetesen, amikor nem olyan a helyzet, tényleg a veszélyes, vagy ilyesmi, akkor az embernek fel kell mérnie, hogy most mi az, ami ide köti, mi az, ami oda köti, mi az, ami se ide, se oda nem köti, és ez nem egy elvi
kérdés. Hogy tudom azt mondjuk meg tehát mérlegre tenni, hogy
egy dolog biztos, egy emigráció, ez nagyon-nagyon komoly elhatározás, ez nagyon-nagyon komoly lépés. Minden szomszéd, minden ismerős, mindent azt jelenti, ez egy óriási, óriási. Igen, ugye a nagyszüleim 7 gyerekkel egyszerűen érkeztek Bécsben, és mondom, fogalmuk sem volt, hogy mit hoz a holnap. Egy dolog tudta, hogy így nem akar élni. Nem, ez egy ragaszkodás volt. Én azt akarom, hogy én gyerekeim vallásosak legyenek, és ahol lehet ezt biztosítani, ott fogom ezt biztosítani. Kész. Senkivel nem tudta előre megtárgyalni, hogy várni fog rá a munka, nem várt rá a munka, az ég világa, nem csak nem várt, senki nem várt rá. Megérkezett, hamis útlevelek mentek ki, megérkeztek Bécsben, leszálltak a vonatról, bedobtak a hamis útlevelet a kukába, jó napot kívánok, itt vagyunk, Magyarországról menekültünk, jó napot kívánok, és akadott ki segítség, és elindult egy folyamat. Ez biztos, hogy egy ilyen nagy váltás az ott hihetetlen. Nem, ma annivel könnyebb, hogy az ember azt mondja, oda megyek, holnap visszajövök. Régen azt mondja, ha leléptem, akkor vissza nincs. Ez egy dolog. Ma már olyan van, az ember azt mondja, hogy én valami oda köt engem, de ez az oda, az nem ez az 50 kilométer, nem is a 100, hanem egy pár ezer kilométer. Leköt engem Európa. Leköt engem a világ. Azt jelenti, az ember ide a világpolgár, azt jelenti, hogy nem érzi ilyen nagy változás, mert ez más felfogás. Az már ma már ilyen van. Régen ugye leköt engem, az a falu leköt engem. A falu szél az már egy másik világ volt. Az ország pláne, Európa. Ma már van egy ember, aki eleve csak egy ilyen európai, és nem ide köt. Mindegy, hogy milyen nyelven beszél, ez egy másodlagos kérdés. Ma ez a kérdés ez teljesen más, az ember elmegy, vissza is jöhet. Régen nem lehetett visszajönni. Tehát végső sorra mondom, ez nem egy beszélgetésből meg fogunk oldani ezt a nagy dolog, de én kívánom mindenkinek, mert remélem, hogy a szemitizmuson mindenképpen érdemes foglalkozni. Azt még tudunk segíteni. Antiszemitizmushoz vagy igen, vagy nem.
Lehet még kérdés, hogy
nem is. Fessék.